a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Sziasztok! Hamarosan itt az új szezon. Mi egyelőre vendég nélkül, és nem a felvezető adásokkal jövünk, hanem csak így kettesben Tibivel meghitt hangulatban, mert hogy a jövő héten majd jövünk a különböző bajnokságok felvezetésével is. Előtte azonban egy régi adósságunkat törlesztjük, mert hogy nem is tudom, mikor tettük ki ezt a bejegyzést, most már egy hónapja, hogy pont egy hónapja volt, hogy a kérdéseiteket megválaszoljuk. Elég sok, elég jó kérdés érkezett, olyannyira, hogy erősen kifejtős válaszokat igényel szinte mindegyik, úgyhogy ahogy Tibi is írta, egy kis utána nézést, kis készülést azért igényelt
kicsit.
Ez az adás.
Nem, de egyébként nagyon élveztem, úgyhogy szerintem, hogyha lesz igény erre, akkor csináltunk máskor is ilyet, meg majd kiderül, hogy mennyire tudunk érdemben hozzászólni az adott témákhoz. De tényleg olyan dolgok voltak, és ezeket nagyon szépen köszönjük, amik nem zsigerből jönnek természetesen, hanem utána kell nézni pontos dátumoknak, évszámoknak, adatoknak. Igyekeztünk ezt megtenni.
Gégény Zoltán kérdezte, ez az első kör, csak így bemelegítésképpen, hogy hogyan álltok az Európán kívüli focival? Van-e kedvenc észak, dél-amerikai, ázsiai, afrikai csapatotok, válogatotok, bajnokságotok? Neked biztos vagyok benne, hogy van.
Van, de ez abból adódik, hogy mindig akkor, amikor én mondjuk gyerek voltam, akkor kevésbé voltak elérhetőek, meg hozzáférhetőek, főleg mondjuk a dél-amerikai bajnokságban történtek. Mindig egy ilyen misztikum vette körül, hogy mi történik Argentinában, Brazíliában, Uruguayban, de persze az ember azért már figyelte ezeket az eseményeket.
Hát inkább a VB-k miatt, nem?
VB-k miatt körben. Így van, meg hát azért jöttek onnan játékosok szépen.
Már amennyi jöhetett.
Amennyi jöhetett, igen, ugye ott akkor azért még erősen le volt korlát. Ez bár ugye az EU-n kívüli játékosok most is le vannak.
De erről ez a majd következő
lesz, igen, erről majd lesz szó a következő kérdések között. Nekem amiatt alakult ki egyébként szorosabb kötődésem néhány bajnoksághoz, meg néhány ligához, mert így hozta a munka meg az élet. Nekem az első feladatom az egy MLS mérkőzés közvetítése volt annak idején, még a Sportklub Plus nevű csatornán, amit szerintem sokan nem láttak. Nem nagy baj egyébként. És aztán ugyanez volt a helyzet az argentin bajnoksággal is. Tehát én ott akkor főleg argentin bajnokikat, meg Bundesliga 2-es meccseket közvetítettem első időszakban. Ez volt 2007-ben, és aztán 2009-ben, amikor a Digisporthoz kerültem, ott volt időszakosan brazil bajnokság is, meg argentin bajnokság is. Ezek már nem csak ilyen belekóstolások voltak, mint itt a 2007-es időszakban, hanem például az argentinból több meccset is közvetítettem, meg a brazilból is többel találkoztam. És hát szerintem ez így működik mindenkinél, hogyha elkezded ezt csinálni, akkor kötődsz játékosokhoz, csapatokhoz, kíváncsi vagy arra, hogy mondjuk az adott tehetséggel mi történik, akár Európába szerződve, úgyhogy hát természetesen leginkább ez a kettő nekem.
És akkor a Bundesliga 2-höz is kialakult egy ilyen?
A Bundesligához kialakult, ugye a 2009-10-es szezont azt végig közvetítettük a Digin, és kimondottan szerettem, megélveztem. Tudom, hogy miért kérdezted, ugye ezt talán olvastátok itt a héten, hogy lesz Bundesliga tartalom majd a Spilleren, és hát nem titok, hogy a stúdiós adásoknak majd a műsorvezetője én leszek, úgyhogy gőzerővel elkezdtem Bundesligát nézni, olvasni.
Azt mondod, hogy németet tanulni Ádámmal.
Azt nem, az szerencsére azért megy, de van bepótolni valom nyilvánvalóan itt az elmúlt évekből, mert nem az volt az a bajnokság, amit a legtöbbet figyeltem. Szóval van egy ilyen kötődés, viszont ezen gondolkoztam, hogy másik nagyon-nagyon fontos feladat, ami talán az első igazán komoly volt az életemben, 2009-ben a klubvilágbajnokságot azt jó részt én közvetítettem a Digisporton. Annak a döntőjét Barcelona Estudiantes és Messi mellkasával szerezte a győztes gólt a hosszabbításban. Ott kezdtem el, ott a Mazembe nevű afrikai csapat volt, meg az egyik koreai csapat, és akkor gondolkoztam azon, hogy igazából afrikai klubmeccset soha életemben nem láttam, de ugyanez a helyzet talán Ázsiával is. 2013-ban, amikor a Guangzhou Evergrande-nél Marcello Lippi megnyerte az ázsiai BL-t, és azzal ugye az első edző lett, és talán az első tudtommal azóta is, hogy egyetlen, aki ázsiai és európai bajnokok ligáját is tudott nyerni a csapatával. akkor néztem, de egyébként nem jellemző.
Hát az afrikai meccset én se, csak a szurkolókat, de ezt inkább YouTube-on. Hát például tudod, a Wydad Casablanca-nak milyen szurkoló tábora van, meg nem ajánlják, hogy ott csak úgy európaiként így messe menjen az ember, annyira durva. Nekem gondolkodtam rajta, de nincs igazán ilyen kötődésem. Lehet, hogy pont azért, mert nem dolgoztam még vele, és nem jött velem szembe. Csak a VB-ken szokott ez így előkerülni. Gánával szimpatizálok, Uruguaynál döbbenek meg igazán, és az főleg a spanyol foci kapcsán jön elő, tehát azért uruguayiak főleg Spanyolországban vannak olyan számmal, hogy meglepődjön az ember azon, hogy 3,5 milliós országként az uruguayiak hogy tarthatnak továbbra is, még mindig már megint ezen a szinten, úgyhogy talán Uruguay az, amivel így emiatt szimpatizálok régebb óta. Mostanában pedig Take Kubo a kedvencem, de az egy ilyen új keleti dolog, úgyhogy lehet, hogy ezért is a japán foci az egy kicsit közelebb fog kerülni a szívemhez, meg azért, mert a La Liga az nyit az ázsiai piac felé, és próbálják is segíteni ezeket a játékosokat.
Egész Európa, nem? Tehát, hogy azért ez megfigyelhető, hogy nyilvánvalóan ez egy óriási előny, hogyha japán, dél-koreai játékos, ugye talán emlékszel rá, hogy hosszú éveken keresztül például Keisuke Honda a Milánban már gyakorlatilag a keretnek a 16.-17. játékosa volt, de még mindig az ő mezéből adták el a legtöbbet világszerte.
Imádták, de Spanyolországban olyan, mintha konkrétan ezt a liga nyomná, meg támogatná. Az Espanyolnál jött Vulej, nem hiszem, hogy hallottad a nevét.
Dehogy nem.
Igen? Tavaly vagy tavaly előtt igazolták Kínából, és ilyen brutális számok jöttek, hogy nem tudom milyen fordulóban 40 millióan nézték Kínában az espanyol meccsét, mert a Vulej bemutatkozott. Úgyhogy ilyen kötődés.
Hát meg a jövő az szerintem lehet, hogy kicsit ebbe az irányba mutat.
Hogy miért is, arra vonatkozik a második kérdés. Osváth István fogalmazta meg azt, hogyha nem mondják ki a Bosman szabályt, szerintetek hogy néz neki manapság a bajnokok ligája, vagy a top bajnokságok végjátéka? Ilyen ütemben növekedne a labdarúgásba áramló pénz mennyisége, illetve tudott volna egy tucat klub ekkora gazdasági fölényt szerezni a többiekkel szemben? Hol tarthatna a magyar foci? Ez zárójelben. Kezdjük azzal, hogy
mi az a Bosman szabály?
Mi az a Bosman szabály, és mi lett volna, hogyha nincsen?
Hát te még akkor nem születtél meg, amikor ez a szabály ez megvolt, és csak azért mondom ezt, mert nem semmi fajta dehonestáló szándék ebben nincsen, csak az, hogy én emlékszem magára az egész folyamatra, akkor már ugye írtak erről a Nemzeti Sportban, meg különböző felületeken, de különböző felületek, ezek nyilván elsősorban újságok voltak, akkor még azért az internetes oldalak nem voltak olyan elterjedtek, tehát nem is lehetett annyi kutató munkát végezni ezzel kapcsolatban. Nekem nagyon tisztán megvan egyébként az egész sztori, ugye Bosmannak egy Jean-Marc Bosmannak, egy belga focistának az Anderlechtből való elszerződése volt, ugye annak idején nem hosszabbított, nem az Anderlecht, a Liège-zel nem hosszabbított, és akkor még ugye átigazolási díjat kértek minden egyes játékosért, függetlenül attól, hogy lejárta a szerződése, vagy sem. De itt nem csak Bosman nevét kell megemlíteni, hanem Balogh Tiborét is, akihez én mondjuk személyesen is nagyon erősen kötődöm, mert Róka volt az egyik kedvenc játékosom egészen fiatalkoromban. Ő a Charleroi-tól szerződött volna Franciaországba, és hogy mi jelentősége van az ő történetének, ugye a Bosman szabályt csak az EU-n belüli futballistákra mondták ki, Balogh Tiborral pedig az összes európai játékosra ez igaz lett, függetlenül attól, hogy az Európai Unió tagja-e.
Ugye 2004-ig Magyarország nem volt tagja az EU-nak,
így van, de ez már korábban, így van, de ez már korábban megtörtént. A Bosman szabálynak kettő lényeges eleme van, vagy igazából ez nem szabály, mert bocsánat, szóval ez egy precedensértékű bírósági döntés. Az egyik az, hogy az Európai Unión belüli szabad munkaerő áramlást a futballban is biztosítani kell, éppen ezért ugye nem lehet légiósnak tekinteni az adott országban más Európai Uniós országból érkezett futballistát, és ugye ez függ össze azzal a regisztrációs számmal, amit már korábban beszéltünk. A másik pedig ez, hogy a határozott idejű szerződések lejárta után a játékosért alanyi jogon nem kérhető átigazolási díj, ugye az UEFA itt ezen azért próbált módosítgatni nevelési díjat és egyéb más módon elszámolható pénzeket fizetnek annak a klubnak, amelyik fölnevelte a futballistát, de magáért, az átigazolásért transferdíjat nem lehet kérni.
Hát megjelentek a szabad ügynökök, mert konkrétan előtte nem volt olyan, hogy ingyen bárhova átmehettél volna. Megjelentek a játékos ügynökök is.
És felértékelődött a szerepük iszonyatosan.
Most tényleg elméleti síkon játszunk el azzal a gondolattal, hogy Bosman nem hagyja be ezt a keresetét 90-ben, hanem marad minden így. Maradhatott volna egyáltalán minden így? Vagy pedig ezt előbb-utóbb biztosan valaki fölhozta volna. Nyilván akkor is téma volt már, hogy ez jó-e így, de hogyha még tovább húzódik, akkor meddig mehetett volna ez így?
Hát előbb-utóbb szerintem mindenképpen ez változott volna. Nyilván itt arról beszélünk, hogy a játékosoknak lett egy kicsit nagyobb a hatalma, illetve a beleszólása a saját dolgukba, hiszen korábban, hogyha egy játékos át akart szerződni valahova, most ugye lehet játszani azzal, hogy 2024-ig kötök mondjuk szerződést, mert addig látom előre a jövőt az adott klubnál, és 2024 után, hogyha ez lejárt ez a szerződés, akkor én ingyen mehetek oda, ahova szeretnék. Ez ugye megdobta elég rendesen a fizetéseket, ez fölértékelte az ügynökök szerepét, akik ugye tárgyalnak és döntenek arról, hogy a védencük meddig írja alá ezt a szerződést. 1996-ban Edgar Davids volt az első igazán nagy nevű játékos, aki az Ajaxtól a Milánhoz igazolt, transfer díj nélkül. De hát azóta számtalan példát tudunk mondani, ugye most itt összeiragadtam a legnagyobbakat, és elnézést, hogyha valakit kihagytam, Cafu Rómától a Milánhoz, Pogba, ugye annak idején a Manchester Unitedtől a Juventushoz, Lewandowski, aki a Dortmundtól a Bayern Münchenhez, Raúl, aki a Schalkéhoz igazolt a Real Madridtól, Pirlo, McManaman, Ibrahimovic, lehetne folytatni hosszan a sort. Ezek a játékosok mind úgy szerződtek a legmagasabb profilú focisták közül egyik klubtól a másikhoz, hogy nem volt átigazolási díj. Itt még kigyűjtöttem négy olyan eseményt, ami egyrészt megmutatja azt, hogy oké, nagyobb hatalma lett a játékosnak, de nem mindig a játékos akarata érvényesül. Ugye 2014-ben Di Maria, Angel Di Maria nyílt levélben köszönt el a Real Madrid szurkolóitól, elmagyarázva azt, hogy nem az ő döntése volt az, hogy el kell hagynia a klubot. Lejárt ugye a szerződése, nem hosszabbítottak lényegében vele, és a kicsit itt a helyzet összejátszása, hogy a szerencsétlen összejátszása miatt került ő a Manchester Unitedhez, ahol aztán egyébként különösebben nem is érezte jól magát, mint tudjuk, a PSG-hez ment. Ugye a Rabiot a tartalékok közé tették a Paris Saint-Germainben, és ilyen példát azért nagyon sokat tudunk mondani, hogy még a felnőtt csapattal sem engedték edzeni, miután nem akarta meghosszabbítani a szerződését. Ugye 2017-ben volt egy olyan eset, ami azért nem mondom, hogy példanélküli, de azért viszonylag ritka, főleg egy ilyen profilú játékosnál. Van Dijk egyedül volt kénytelen edzeni a Southamptonban, ugye fél évvel azelőtt, hogy a Liverpoolhoz igazolt volna, mert már akkor is tárgyalt a Liverpoollal, és még egy nagyon emlékezetes pillanat, 2008-ban Dimitar Berbatov, aki ugye bolgár játékosként, kelet-európaiként is akkor már a Premier League-ben, a Tottenhamben volt.
Nem állt be, Higuain, igen.
Nem állt be a cserepadról, mert hogy tehát visszautasította, hogy pályára lépjen, mert akkor ő már a Manchester Unitedhez akart igazolni.
És egy hasonló van kibontakozóban Harry Kane esetében, bár ez még nem tudjuk. Ugye itt azért jó, mert Kane már csak magát meg a játékos ügynökét okolhatja azért, mert hogy ilyen hosszú szerződést kötött, tehát az, hogy még van neki 3 éve, az már az ő hibája, utána ugye szabadon igazolható lenne, úgyhogy ezt ő rontotta el. Meg amit még tisztázni akartam, hogy ugye miért lett nagyobb a játékosok hatalma, meg miért lettek nagyobbak ezáltal a fizetések. Ugye, hogyha valaki szabadon igazolható, akkor nyilván úgy fog menni a következő klubokhoz, hogy figyelj, nem kell értem átigazolási díjat fizetned, akkor adjál egy picit magasabb fizetést.
Így
és
van.
Akkor ugye ezáltal ez egy kicsit...
esete most ezen a nyáron szerintem tökéletesen ezt megmutatja.
Meg a magára a kérdésre így egy másik alternatíva vagy válasz, hogy mi lett volna, hogyha nincsen a Bosman szabály. Nem tudom, hogy itt a lejárt szerződésekkel kapcsolatban lett volna ilyen hamar változás. Abban viszont biztos vagyok, hogy a külföldi játékosok számát azt nem tudták volna ilyen sokáig korlátozni. Tehát azért a tévés közvetítések ott a 90-es években nagyon gyorsan mentek fölfelé, és akkor a 2000-es években még nagyobbat robbant az egész, és azzal, hogy egyre többen nézték, és egyre nagyobb igény volt arra, hogy na még jobb focit lássunk, szerintem az a része az nem lehetett volna megakadályozni, hogy megmaradjon ez a szabály. Tehát szerintem azt a szabályt, azt hamarabb eltörölték volna még, hogyha a Bosman szabály nincs is, tehát hogy korlátozzák a légiósok számát. Ez a free agent dolog pedig azért szerintem minden sportágban így van, tehát ami ilyen pénzt mozgat meg.
Hát egyetlen egy gátat lehet ennek szabni, és erre is látunk példát egyébként, hogy egy szabad ügynöknek mi az, ami a rémálma lehet ebben a jelenlegi helyzetben. Ez pedig a fizetési sapka, amit ugye az angol harmad és negyed osztályban például eredményesen alkalmaznak. Most itt fölírtam magamnak, hogy 2185 font per hét az, ami játékos fizetésre költhető az angol harmad osztályban. Ebbe bele kell férni az összes kerettag fizetésének. Tehát hiába vannak mondjuk ingyen igazolható játékosok, akár az angol harmad osztályban is, be kell, hogy férje ezzel a fizetési sapka alá, és hogyha ezt kihasználtad, vagy kimeríted ezt a sapkát, akkor hiába csaphatsz tele ingyen igazolható focistákra, nem fog beleférni a fizetési keretedbe, anélkül, hogy valakit elküldjél a csapattól.
Valami ilyesmi van egyébként más helyeken is, ugye most erről szól a vita Messi kapcsán, hogy elvileg már megvan a megállapodás, csak egy bizonyos fizetési sapka van, csak olyan homályos ez, hogy na most akkor mennyi is az, kinek éppen hogyan mozog például a spanyol bajnokságban, mert ott meg nincsenek meg ezek az egyenlőségek, és amúgy ez jutott még eszembe a Bosman szabály kapcsán, hogy az a másik része, hogy próbálják átültetni az EU törvényeit, vagy pedig a társadalmi törvényeket, vagy a társadalomra vonatkozó törvényeket a sportra, de azért ez nem mindig van összhangban. Az, hogy az UEFA és a FIFA milyen szabályokat alkalmaz, azzal, hogy az EU-ban milyen szabályok vannak. Tehát ez ma sincsen összhangban. Az, hogy ezt ugye átültették a, nem tudom, a munkatörvénykönyve alapján, az oké, de csomó olyan dolog van, ami még most is teljesen máshogy működik.
Hát igen, itt szerintem, hogyha egy konklúziót kell vonni a Bosman szabály egyik legfőbb hatásával kapcsolatban, akkor ennek is, meg egyébként sok minden másnak, majd erről is lesz szó itt a későbbiekben, köszönhető az, hogy ma már nincs olyan, amilyen volt akár még mondjuk a 60-as, 70-es, de még a 80-as években is, hogy egy világklasszis képességekkel rendelkező futballista, az abban a klubban öregszik meg, amelyik felnevelte.
Igen, és itt Hegedűs Henriktől olvastam azt, hogy ez szurkolói szempontból nyilvánvalóan jó, mert mi jobb focit szeretnénk látni.
Igen, tehát úgy szurkolói szempontból nem feltétlenül jó, hogy te mondjuk egy Leeds szurkoló vagy, Ajax. És ott vagy egy Ajax, és ott látod pallérozódni a legnagyobb tehetségeket, és tudod azt, hogy előbb-utóbb ennek ez lesz a vége, hogy valamelyik nagy egyesület lecsap rájuk, és ott játszik, ami egyébként a globális szurkolónak, hogyha mondhatunk ilyet, jó, mert szem előtt van, látjuk mindig a legmagasabb szinten, a legkomolyabb versenyhelyzetekben, azoknak a nevelőkluboknak a szurkolói, akik kénytelenek szembesülni ezzel a helyzettel, azok szomorkodhatnak.
Igen, nyílt az olló gyakorlatilag a kis és nagy klubok között. Még egy kérdés csak ezzel kapcsolatban, hogy melyik volt a fontosabb szerinted? A szabad ügynökség, tehát hogyha a szerződés lejártával ingyen igazolható valaki, vagy pedig a légiós korlátozás eltörlése?
Hát szerintem a nagyobb hatást azt alapvetően a szabad ügynökség gyakorolta a világfutballra, mert mindent átalakított itt a szerződések megkötésétől, meg az összes olyan apróságtól elkezdve, ami futball szakmailag is szerintem egy nagyon fontos mérföldkő volt. Azt, amit itt beszéltünk, hogy a munkaerő szabad áramlása az megtörtént volna Bosman nélkül is, szerintem inkább előbb, mint utóbb.
Jó, hát akkor ezt ennyivel zárjuk le. Jakus Balázs kérdése a következő. Szerintetek van esély még arra, hogy a kelet-európai klubfutball újra olyan szinten legyen, mint 91-ig, és legyenek olyan csapatok, amelyek esélyesek a nyugati nagycsapatok ellen is?
Hát bevallom, én erre a kérdésre készültem a legtöbbet. Nagyon-nagyon sok mindennek próbáltam utána olvasni, és elég sok forrást is kerestem föl emiatt. Ezeket majd mondani fogom, mert nyilván sok esetben becslésekből, sok esetben egyéb információkból lehet itt dolgozni. Például letöltöttem a hivatalos pénzügyi jelentését a Shakhtar Donetsknek a 2020-21-es szezonról, ahol az áll egyébként, és ennek azért van jelentősége, hogy hogy körülbelül 2,5 milliárd hrivnyás bevétele van a klubnak egy szezon alatt, ez átszámítva egy ilyen 80 millió euró. És nézve azt, hogy Rinat Akhmetov hogyan költött a klubra, ezt mennyivel egészítette ki éves szinten, 10-15 millió euróval ezt megtoldotta. Tehát ott tartunk, hogy egy Shakhtar Donetsk az megközelítőleg 100 millió eurós költségvetéssel tud működni egy évben, egy szezonban. Nagyon-nagyon különböző modelleket láthatunk az európai, inkább azt mondom, a közép-kelet-európai kluboknál. Ez az egyik, a Shakhtar Donetsknél alkalmazott. Én azt hiszem, hogy talán az ukrán klub van legközelebb jelen pillanatban az európai élmezőnyhöz, azért őket emeltem ki. Ugye ott fiatal brazilok szerződtetésével, beépítésével, aklimatizálásával és egy nagyon komoly és határozott szakmai irányvonal melletti építkezéssel próbált fölkapaszkodni Akhmetov itt a klubhoz, vagy a klubjával az élmezőnyhöz. Az más kérdés, hogy a politikai klíma, a jelenlegi társadalmi helyzet Ukrajnában ezt fékezte, ezt a folyamatot. Akhmetov több mint 1 milliárd eurónyi összeget költött rá a klubra, amióta színre lépett. És én nem gondolom, hogy ennél följebb lenne az a maximum, amit a Shakhtar Donetsk el tud érni. Tehát hogy konkrétan válaszoljak a kérdésre, de majd még fogok hozni más példákat is, szerintem nem képzelhető el, hogy a közvetlen élmezőnyhöz csatlakozzon, addig a szintig körülbelül el lehet jutni iszonyatos mértékű pénzbefektetésével, tőkeapporttal, amit a Shakhtarnál láthatunk, de továbbra is az a jellemző, hogy ha ott valamelyik brazil igazán jól teljesít, mint ahogy mondjuk Fernandinho jól teljesített, vagy itt lehetne sorolni nagyon hosszan azokat a neveket, akik onnan kerültek át Nyugat-Európába, azokat képtelen lesz megtartani hosszú távon, és ebben van szerepe egyébként itt ezeknek a társadalmi problémáknak is, azt hiszem.
Sőt, hát én innen indulnék ki. Ugye pont amikor a Boszman szabály lehetővé tette, hogy így robbanjon ez az egész, pont ott a 90-es évek környékén zajlott le mindenhol a változás, ugye, vagy rendszerváltás Kelet-Európában, és onnantól kezdve pedig, hogyha ilyen gazdasági hátrányból indulnak a klubok, és amúgy is nyílik az olló ott a csapatok között, akkor pedig óriási lesz a lemaradás. De itt a társadalmi kérdések is ugye nagyon fontosak, mert mintha csökkenne folyamatosan a közönsége Kelet-Európában a focinak, vagy valahogy úgy alakulna át, hogy igazából minek néznék a hazai focit, hogyha nyugaton olyan focit látnak, a tévében olyan focit látnak, ami sokkal szórakoztatóbb.
Hát a tévében egyrészt, másrészt pedig ugye itt a fapados légitársaságok színrelépésével, akár a helyszínen is, hogyha egy kicsit tehetősebbek az emberek, tehát ez is egy nagyon fontos dolog. A másik, ami szerintem lényeges és megemlítendő, az a versenyhelyzet. Tehát, hogy egy Shakhtar Donetsk legfeljebb egy, most anélkül, hogy meg akarnám sérteni az ukrán bajnokságot, de a Dinamo Kijevvel tud konkurálni. Miközben, hogyha most azt mondod Fernandinhónak, hogy szerződj a Manchester Citybe és legyél a csapattal sokszoros angol bajnok, akkor ez egy olyan szakmai perspektíva, amit képtelen mutatni a Shakhtar Donetsk számára. Itt a Dinamo Kijevet azért érdemes kiemelni, mert a 37 BEK, illetve bajnokok ligája szereplésénél csak a Real Madrid és a Benfica büszkölkedhet többel a teljes mezőnyben. Szóval egy európai porondon rendszeresen magát megmutató csapatról van szó. De a másik, amit szerintem nagyon fontos és kiemelendő, itt volt több modell, azaz pont a Slavia Praha, itt a tegnapi Fradi győzelem az éppen ezért szerintem óriási dolog. Egy World Soccer cikkben, egy tavalyi World Soccer cikkben találtam meg azt, hogy a klubnak a tulajdonosa beszélt arról, hogy ők körülbelül évi 50 millió eurós költségvetéssel dolgoznak, és ennek a nagy részét most már játékos fizetésekre kénytelenek költeni, uh-huh. hogy megtartsák azokat a futballistákat, akik a legjobbak. De itt is tökéletesen vázolja a helyzetet, meg a korlátokat az, hogy jó részt ugye ők cseh játékosokkal építkeznek, nagyon-nagyon nagy arányban a keretben, meg aztán egyébként a kezdőcsapatban is utána hazai futballisták vannak.
Tegnap is volt néhány válogatott,
hát
ugye?
Hát így nem van, gyermázopuszték. De hogy ha olyan talentum kerül a kezed alá, hazai, talentum, mint amilyen Vladimir Souček, akkor őt nem vagy képes megtartani. De ugyanez a helyzet Krállal is. Ott ugye Oroszországba szerződött Souček a Premier League-be, hogyha valaki nagyon kiugrik fölfelé, akkor itt ugye pont a kicsit a Bosman szabálynak is köszönhetően, kicsit ugye a versenyhelyzet, a perspektíva hiányának ilyen szinten nem tudsz gátat szabni annak, hogy ott tartsd őt egy
persze,
életre.
És nincsen az a tulajdonos, nincsen az a pénz, aki ki tudna fizetni annyit a semmiből, amivel megtartaná ezeket a játékosokat.
Kivéve, nem is csak a pénz. Tehát, hogy itt most adhatná akármennyi pénzt Soucheknek, hogyha megkérdezik, hogy a United ellen akarsz játszani, vagy a Teplice ellen, akkor mit választasz? Tehát, hogy most, nem, bocsánat, szóval nem akarom megsérteni őket.
Akkor viszont arról beszélhetünk, hogy összefogás kéne, hogy egy erősebb bajnokságot össze tudjanak hozni. Ugye ez nemzeti szinten nem működik, valószínűleg éppen ezért beszélnek összevont, mondjuk közép-kelet-európai bajnokságról.
Én erre írtam föl magamnak azt, hogy a konferencia ligának lehet óriási szerepe ebben. Nem csak kelet-európai csapatoknál, hanem mondjuk az észak-európaiakat is ide számítva, mert ez ugyanúgy egy norvég vagy egy dán csapatnak is pálya lehet, és komoly versenyhelyzetet teremthet. Nemzetközi rutin szerezhetnek azok a játékosok, akik ott szerepelnek. Én egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom továbbra is a konferencialigát, azzal, hogy megadod a lehetőséget azoknak a játékosoknak, azoknak a kluboknak, akik mondjuk bajnokok ligáját azt nagyon nehezen tudják elérni, de még egyébként ezt egy kicsit megerősített Európa ligát is. Viszont játszhatnak ezen a szinten egy olyan porondon, ahol esetleg több ügynöki szem figyeli őket, meg tudja mutatni egy másik ligában szereplő csapat ellen, más taktika ellen, hogy mire képes, és nagyon-nagyon jónak gondolom azt a rendszert, ezt ugye többször elmondtuk, amit például az Atletico Madridnál láthattunk, hogy ott ők ugye, amikor az Európa Ligát megnyerték 2010-ben, a 2009-10-es szezonban, még ugye nem Simeonéval, hanem Kike Sanchez-Forresszel, ők nagyon szépen építették föl ezt a csapatot úgy, hogy az Európa Liga tapasztalatokat okosan, ügyesen felhasználva a Bajnokok Ligájában is aztán versenyképes csapattá tudtak válni.
Még egy minta van itt, vagy példa, út, hogy az állam beszáll a futballba, ahogy például Magyarországon, vagy hogyha nagyobb szinten akarjuk nézni, akkor Oroszországban működik a Gazpromnak a óriási támogatásával. Ez ledolgozhatatlan hátrány, vagy nem tud annyi tőkét bele vonni az egészbe az állam, hogy ez felzárkózást eredményezzen?
Hát ugye itt a Fradi esete az megmutatja, hogy ezzel el lehet jutni egy elég magas szintre, ott körülbelül 30 millió eurós a költségvetés, ezt egy portfólió cikkből sikerült kiszednem, ez előző éves adat, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire becslés, mennyire valós méréseken, számokon alapul. Én azt gondolom, hogy ezzel az a probléma, ezzel az állami beavatkozással és szerepvállalással, hogy torzítja a versenyt. És pont az sérül, amiről azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy megteremtődjön. Tehát ugye nem csak a szakmai versenyről beszélek, hogy ki ellen játszik az adott csapat. Az állam nem képes, vagy normál esetben nem lehet képes arra, hogy fölpumpáljon 5-6 csapatot olyan szintre, hogy ebből valami komoly vetélkedés alakuljon ki. Már csak azért sem, mert hogyha mindegyiknek az állam a tulajdonosa, akkor az a piaci verseny szűnik meg, amit egyébként az európai nagybajnokságokban látsz.
És hogyha ezáltal növekszik a népszerűsége és az elfogadottsága egy adott bajnokságnak?
Hát ennek is én szerintem megvan felülről a korlátja. Tehát, hogy ezt egy darabig lehet így pumpálni, de előbb-utóbb ennek tényleg versenynek kell lennie ahhoz, hogy ezt elhit, hogy ez komoly, és ez úgy működik, ahogy kell. Tehát, hogy rendben van, hogy már Angliában, Olaszországban, vagy Spanyolországban sem családok versenyeznek, mint ahogy meg szosziók, mint ahogy régen volt, hanem ott is azért gigacégek, országok, mint ahogy azt például láthatjuk. Akár egyébként már itt a Barcelona esetében is, hogyha azt nézzük, hogy ott az összefonódások Katarral milyen szintűek, vagy korábban ugye az Atleticónál a kínai szállat említve, de de ott is verseny zajlik, és nálam ez a kulcs.
Mikor lehet olyan, vagy lehet-e olyan, mint régen? Már csak ezt kéne megválaszolni.
Soha. Hát nevelő és tranzit klubok létrejöhetnek, és az szerintem egy nagyon jó és nemes cél, mint ahogy egyébként a Slavia Praha esetében is láthatjuk azt, hogy elérhető közvetlenül a Slavia Prahából a Premier League, tehát ez egy szerintem egy rettenetesen fontos dolog, hogy nem kell még mondjuk 1-2-3 lépcsőt beiktatni a közé, hogy te valami top bajnokságba igazolj. Vagy a Shakhtar Donetsk példáját alapul véve, de szerintem ez lehet a csúcs.
Akkor nem vagyunk olyan nagyon messze a csúcstól, viszont a következő kérdéstől sem, mert hogy megyünk tovább, Ecsedi Miklós azt kérdezte, hogy ki a világ legjobb szabadrúgás lövője, és itt be is fejezhetném a kérdést, de nem a semmit mondó hány szabadrúgás gólt lőtt a pályafutása során szám alapján, hiszen ha valaki meccsenként elrúgja az összes lehetőséget, annak 10 év alatt azért néhány akkor is beakadt amúgy pocsék szabadrúgás lövő. Lásd Cristiano Ronaldo, ezt nem én mondom, ezt Ecsedi Miklós írja továbbra is, hanem minél mélyebb adatok alapján, például szabadrúgás XG-jét mennyire lövi felül?
Hát egyrészt ugye keresgéltem ezzel kapcsolatban szintén adatokat. Én azt hiszem, hogy nem teljesen légből kapott az, hogy Juninho Pernambucano, aki a legtöbb szabadrúgás gólt lőtte, ő is minden idők legjobb. És nem azért mondom, mert a 77 góljával ő az első ezen a listán, hanem azért, mert tőle láttunk egy olyan technikát, amit aztán utána nagyon sokan próbáltak megtanulni, utánozni, tehát ő ebben egy forradalmárnak, vagy egy olyan újítónak mondható, amitől megkerülhetetlen alakjává vált a futballnak. Ugye Pirlo írja a könyvében, hogy mennyit tanulmányozta azt, hogy Juninho hogyan rúgja el, melyik lábrészével, hol eltalálva a labdát, és ezt meg lehet tanulni, mint ahogy meg lehetett tanulni Ronaldo rakétáját is. Ugye vannak azért ilyen adatok, hogy Messinél ugye 9,3%-os az az arány, amikor közvetlen szabadrugásból 30 méterre a kaputól betalál. Ronaldónál 5,9% ez az arány, tehát lényegesen alacsonyabb. De ez nagyon sok mindenem múlik. Szerintem ezt teljesen objektív számokkal mérni azért sem lehet, mert van csapat, amelyik kimondottan próbál erre is építeni, hogy ott faltokat és szabadrúgás lehetőségeket kiharcolni, ahol egyébként veszélyes tud lenni, és hát a világ legjobb szabadrúgás lövői, lehet, hogy ezzel most csalódást fogok okozni, nem feltétlenül azok, akik a legtöbb közvetlen szabadrúgás gólt rúgják, hanem akik mondjuk előkészítenek, akik a megfelelő döntést hozzák, akiknek a szabadrúgásaiból nincsen labdavesztés a csapat számára, tehát van egy csomó olyan egyéb mérőszám és mérőadat. Ezeket sajnos egyébként nem tudtam megtalálni, hogy mik azok, amik ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis azokon az oldalakon, amit néztem, nem találtam ilyeneket, de nyilván egy csapaton belül ezeket lehet számolni és mérni.
Igen, azért is érdekes, szabadrúgás XG-t én se találtam, illetve az volt nagyon sok helyen a probléma, hogy a válogatott meccseken a kísérletek számát nem is jegyezték nagyon, csak a bajnokikon, és Ronaldónak és Messinek volt olyan szezonja, amikor 13-14%-os volt ez a kihasználási arány, tehát hogy mennyit rúgott be, ami azt jelenti, hogy gyakrabban, mint minden tizedik alkalommal ő belőtte a szabadrúgást, ami iszonyatosan durva szám, viszont nekik is volt olyan szezonjuk, amikor 3-4% környékén voltak. Tehát ez minden szezonban ugrál, és emlékszem, hogy a legutóbbi szezon elején, mikor Messinél ugye elég sok volt a probléma az egész Barszánál, de ugye Messivel kapcsolatban volt rengeteg kérdés, hogy akkor marad-e, nem marad, miért marad, miért nem engedték el. És akkor tájt beszéltük Cvitkovics Pettivel a Spielerben, hogy a szabadrúgás az vagy nem beszéltük, ezt ő mondta, hogy a szabadrúgás nagyon, nagyon nagy arányban fejben dől el, hogy mennyire sikerül, mennyire tud koncentrálni az adott pillanatban a játékos, és Messin is látszott, hogy akkoriban tényleg nagyon rossz szabadrúgásokat lőtt, viszont aztán pont ebben a legutóbbi szezonban, amikor rendeződtek a dolgok, akkor kezdte el, amúgy csak simán a gólokat is termelni, tehát ez nem csak a szabadrugásokra igaz. Úgyhogy szerintem ebben nagyon egyetértek veled, hogy ilyet mondani, hogy a legjobb szabadrugás lövő a világon, ez olyan, mint amikor a legjobb kapust keressük. Tehát egy adott pillanatban, hogyha éppen Messi vagy Ronaldo lő egy szép szabadrugás gólt, akkor na, ő a legjobb szabadrugás lövő.
Hát megmondok még valamit, ugye, hogyha van egy csapatnak egy pontrugója, aki az összes szabadrugást elvégzi, teljesen lényegtelen, hogy itt ezt most a saját térfélen vagy az ellenfél térfelén végzi el, ő rúgja mondjuk a szögleteket adott esetben, akkor ő nagyon könnyen lehet emiatt az egész keret egyik legfontosabb embere. Pont azok miatt, a döntések miatt, és itt reflektálva arra, amit mondta, hogy mennyire fejben dől el, amik kell, elő tudod mozdítani a csapatot. Elő tudod, de tudsz olyan hatással is lenni a csapatra, hogy gyorsan végzed el a szabadrugást, kivársz lassan, megvárod, amíg föllépnek, gyorsítod a játék tempóját, ritmusát azzal, hogy ezeket viszonylag gyorsan elvégzed, vagy kicsit húzod az időt, játszol akár az idegekkel, és itt ugye a 3 meg a 13% között van még egy olyan nagyon fontos adat, ami megbújik, és amit nem feltétlenül lehet mérni, hogy melyik az, amelyik mondjuk a 88. percben történik egy döntetlen szituációnál, melyik az, amelyik egy 6-0-ás mérkőzésen negyedik gólként beakad egy egyébként önbizalmát vesztett kapusnak, szóval rengeteg olyan apróság van, ami ebben szerintem szerepet kell, hogy játszani. Kettő példát gondoltam itt megemlíteni, az egyik, sőt, akár hármat is. Az egyik nekem, aki a leginkább feltűnő volt annak idején, hogy minden pontrugásnál mennyire fontos szerepet játszik, az Mihajlovic, akinek egyébként a közvetlen szabadrugásai is borzasztó veszélyesek voltak. Ő annak idején a Lációban és az Interben is lényegében az összes pontrugás mögé odaállt. Tehát ő rúgta az összes szögletet, teljesen, hogy miután védő volt, ezért hátulról is ő végezte el a szabadrugásokat, ha kellett passzolt, ha kellett felívelt, nagyon-nagyon jól variált ezeket, és ugye az ő nevéhez fűződik a Széria egyetlen mesterhármas a szabadrugásból, volt csapata a Sampdoria ellen rúgta ezt, meg hát a 28 góljával ő a legeredményesebb a ligában, de ugyanebben a ligában egyébként Miralem Pjanic volt még szerintem az, aki ilyen téren nagyon sokat...
Talán Juninho is ezt mondta, mint hogyha ezt olvastam volna, hogy neki Pjanicnak a technikája nagyon tetszik.
Uh-huh. De ő is nagyon sokat tudott hozzátenni azzal, hogy rendszeresen ő állt oda, még a Rómában is, meg aztán később a Juventusban a szabadrugások mögé, de ugye ezt még a Lyonban is láthattuk tőle. És még egy ember, akit szerintem ilyen tekintetben érdemes kiemelni, ez pedig Luka Digne, aki az Evertonban lát el hasonló szerepet.
Erre nem számítottam, de...
És emiatt például neki a játéka, hogyha ő pályán van, akkor számtalan egyéb olyan új opciót kínál az Evertonnak, ami nélküle nem feltétlenül adódik.
Hol van mondjuk Szoboszlai ezen a listán? Ez még ott volt a kérdésben. Igen.
Meglátjuk a Lipcsében, remélhetőleg minél hamarabb.
Ó, ez jó lesz. Tóth Balázs kérdése. José Mourinho karrierjére vonatkozik. Mindjárt megkeresem, hogy pontosan hogy is szólt. Hol akadt meg José Mourinho karrierje, ha megakadt egyáltalán? Sikeresnek mondhatóak-e a madridi és a manchesteri munkái, valamint a top edzők közé tartozik-e még?
Hát az nyilván nem lehet kérdés, hogy Mourinho nagyon, bocsánat, jó és eredményes edző, 2 BL győzelem, UEFA kupa, Európa.
Itt kicsit azt érzem, hogy tudod, mint a játékosoknál is szokott ilyen lenni, hogy van, amikor már leszállóákban vannak, de aztán, amikor véget ér a karrierjük, és mondjuk 10 év távlatából kezdjük el nézni, hát biztos, hogy Mourinhoról is úgy fogunk beszélni, hogy minden idők egyik.
Hát igen, ugye ebből a 25 trófeából, amit megszerzett, ebből 17 az első 8 évében volt edzőként, és kettő megközelítést alkalmaznék itt akkor, amikor azt arról beszélünk, hogy hol akadt meg, mert az szerintem talán szintén nem lehet kérdés, hogy valamilyen szinten megakadt az ő karrierje. Az egyik az egy kicsit talán számokkal, meg tényekkel is jobban alátámasztható, a másik az inkább egy ilyen filozófiai jellegű értekezés. A számokkal jobban alátámaszthatóval kezdve én azt hiszem, hogy arra lehet támaszkodni, amit a Manchester Unitednél és aztán később a Tottenhamnél is mondtak róla a játékosok, az edzésről és a megközelítésről, hogy egy kicsit túl sok energiát és hangsúlyt fektetett ő a védekezésre, edzéseken is, és ezáltal elveszítette azt a megfelelő nexust és kapcsolatot a kerettel, ami az első éveiben szükséges volt.
Igen, ahhoz. Ezt mondták a Tatanemnél, hogy unták már az edzéseit. Az...
Így van, tehát hogy, ugye volt egy konkrét sztori, hogy a másfél órán keresztül nem akarnak arról hallani, meg azt nézni, hogy hogyan kell a Liverpool ellen védekezni. Még hogyha egyébként ennek lehet is helye, és azt mondom, hogy ha Mourinho ezt 2005-ben csinálja egy Chelsea edzésen, ott akkor megvolt az a hitele a játékosok előtt, hogy akkor ez működött. A jelenlegi Mourinho-nál ez már nem. Ez az egyik, a másik az pedig szintén szerintem egy viszonylag könnyen igazolható dolog, hogy túl sok hangsúlyt fektetett a fizikalitásra. Ez kiderült szerintem itt az elmúlt években is, hogy a futball meccsek most már talán kevésbé nyerhetők meg azzal, hogy Fellainit fölküldjük, és a kapu előtt operálunk vele az utolsó 10 percben. Most nagyon kisarkítottam a dolgot, de én ebben a kettőben látom.
A saját fizikalitására is, amit a pálya mellett csinál.
Ja, igen.
Szemkinyomás.
Igen, és a másik az pedig a filozófiai megközelítés, az pedig az, hogy én azt hiszem, hogy rosszul választott magának klubokat. Tehát, hogy a Real Madridnál csúszott ez el.
Az szinte biztosnak tűnik. Tehát a trófeák alapján ugye az Inter után jött a Real Madrid, és az volt, ahol
azált jól csúszott. Igen, tehát ugye itt ez a kettő abban összefüggésben helyezhető szerintem, hogy addig, ameddig volt hitele minden játékos előtt, a Portót Bajnokok Ligája címre vezette nagyon hosszú idő után, az Intert Bajnokok Ligája címre vezette nagyon hosszú idő után, az eredmények is, meg a csapatnak az akkori pozíciója, az arra predesztinálta őt mind a kettő helyen, hogy hát igen, itt ő az, aki megcsinálta ezt. A Madridhoz szerződve elvárás volt a bajnoki cím, a Bajnokok Ligája győzelem, az már szerintem sokkal kevésbé feküdt neki, és ugyanezt a helyzetet láttuk aztán a Manchester Unitednél. A Tottenham az ilyen szempontból egy jó választás lehetett volna, meg itt ugye volt egy Chelseahez való visszatérés, csak ez a Chelsea ez már nem az a Chelsea volt, amelyiket 2004-ben átvett.
Abból a szempontból nem is történt igazából nagyon nagy változás, hogy ez a rossz fiú kép, amit ő szeretett volna láttatni magáról, az megmaradt. Tehát, hogy abban nem volt semmi, csak ez eleinte ugye special one-ként mutatkozott meg, de aztán a teljesítmény az nem jött mögé. Azt hiszem az Athleticen volt Wengertől az idézet, hogy a mai profik azok annyit keresnek, meg olyan híresek, hogy a menedzser csak meggyőzni tudja őket. Így kontrollálni az borzasztó nehéz, tehát csak annyit tudsz tenni, hogy megpróbálod kielégíteni az ő, vagy megtalálni a vágyaikat. És Mourinho inkább kontrollálja őket, tehát ő inkább rájuk telepszik, és föléjük akar valahogy helyeződni, ami pedig például lehet, hogy pont a Real Madridnál már akkora volt a klub, akkora volt a játékosok egója, hogy ez ott nem működött.
Hát egyrészt, másrészt meg szerintem nagyon jó helyen tapogatózol. Valószínűleg Lampárddal, Drogbával könnyebb volt együtt dolgozni, mint most csak kettő nevet mondok, mint Rashforddal és Jadon Sanchoval azzal együtt, hogy itt most kettő szerintem jó
pont
karaktert mondtam.
Pont erre gondolt szerintem Wenger.
Igen, kettő alapvetően jó és szorgalmas karaktert mondtam, de ők azért nagyon-nagyon más világban szocializálódtak, mint Ricardo Carvalho, vagy a régebbi arcok. Ők még kevésbé ebben a digitális világban, amit nagyon úgy tűnik, hogy ez a Mourinho-nak például nem feltétlenül nagy erőssége. Úgyhogy ez biztos, hogy egy nagyon nehéz dolog lehet. Ugye, itt összeírtam azt, hogy ami még szerepet játszhatott az karrieri első 14 évében, egyetlen egyszer tartott szünetet, ugye itt a Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Chelsea volt benne ebben a szakaszban. 2007-ben, miután kirúgták először a Chelsea-től, akkor töltött több időt a családjával, együtt elmentek Japánba, meg Brazíliában töltötték a karácsonyt, de januárban már akkor egyébként ismét elkezdett foglalkozni a focival, ugye akkor kezdett el, már ugye az Interrel megvolt a kapcsolat, olaszul tanulni, meg kicsit dolgozni azon, hogy mit is szeretne. Nem lehetetlen egyébként, hogy ez a 14 év vezetett ahhoz a kiégéshez, amit aztán később láthattunk.
Az volt még egyébként, bocsánat, a Wenger idézetnek a vége, hogy úgy lehet őket csak kontrollálni, hogy elhiteti velük, hogy az egyéni siker meg a csapat célja az ugyanaz. Ez tényleg Rashforddal meg Sanchoval ezeket elhitetni, az...
Hát meg ezzel a generációval, tehát most anélkül, hogy itt egy rossz szót akarnék szólni rá, nyilván én látom a saját gyerekeimen is, hogy más hangon kell velük kommunikálni, mint akár a velem egykorúakkal, vagy azokkal, akik nálam csak kicsit fiatalabbak. A Róma az ilyen szempontból szerintem egy nagyon érdekes választás. Egyrészt Olaszországban még megvan a respektje. A Premier League az önmagában, igen, a Premier League az önmagában nem volt már szerintem jó hely Mourinho számára. Róma azért 16 pontra volt most a negyedik helytől. A legtöbb gólt kapta, ott az élcsapatok közül 12. helyén végzett a ligának az 58 kapott góljával. Itt 58 gól az egy 12. legrosszabb védelmet feltételezi. Van mit helyre rakni, és van potenciál szerintem a Rómában. Úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy ez mondjuk egy eleve sikertelenségre ítélt projekt.
Én csak azért vagyok szkeptikus, mert nem vált. Tehát pont ez az, amit mondtam, hogy abban megvan a folytonosság, hogy nem változtatott a saját imidzsén, és igazából a játék felfogásán se tudott. Még akkor sem, amikor talán próbálkozott vele.
Én imádom az olaszokat, és tényleg nem akarom megsérteni őket. Olaszország, de egyébként szerintem mondhatjuk a latin országokról is, Spanyolországról, Portugáliáról. Én azt hiszem, hogy kevésbé modern, kevésbé high-tech, mint amennyire Anglia az, vagy esetleg Németország az. Az emberek felfogását tekintve, és ennek azért számos példáját láthatjuk, Olaszországban, és egyébként szerintem még Spanyolországban még mindig fontos az, hogy ne csak az online térben kommunikáljanak az emberek, hanem leüljenek egy kávéra, és meglegyen valami fajta személyes kapcsolat. Ezekben én azt hiszem, hogy Mourinho még mindig erős, vagy erős tud lenni. Lehet, hogy rossz az irány is, amerre gondolkodom ez ügyben, de lehet, hogy ez kicsit segíti őt abban, hogy jobban megtalálja a saját hangját.
Abszolút. Tényleg legyen igazad, én azt mondom. Megyünk tovább, és egy kicsit elkanyarodunk ettől visszakanyarodunk ahhoz a kérdéshez, ami inkább ilyen elméleti. Szabó Miklós kérdezett egy érdekeset. A bevétel és a kiadás per teljesítmény vonatkozásában. Ha megtalálom, akkor felolvasom, de addig csak
megfogalmazom. Hát igen, legyen, kinek mennyibe kerül a siker, és ki gazdálkodik a legokosabban, a legjobb.
Ó, igen, érdekelne egy olyan alternatív tabella, ezt írja Szabó Miklós, amely hosszabb időszak alatt a bevétel kiadás függvényében értékeli a sikereket. Vagyis, hogy az elköltött pénzért mennyi pontot, címet sikerült idézőjelben vásárolni. Érdekes lenne látni, igen, itt hogy honnan jött a kérdés. Érdekes lenne látni, hogy Guardiola például mennyire költ sokat a sikereihez képest. Emögött érzem, hogy
van, mivel szeretnéd kezdeni?
Nem, tessék.
Hát itt szerintem nagyon félrevisz az, hogyha az átigazolási díjaknál kotorászunk csak, mert rengeteg olyan egyéb aspektus van, amit szerintem itt bele kell számítani, akár a klub költségvetésébe, akár egyéb olyan, akár filozófiai kérdésekből, amik ugyanúgy pénzbe kerülnek, mint az, hogyha leszerződtetsz egy játékost, milyen stábot építesz a csapat köré, őket mennyire fizeted meg, alkalmazol-e bedobás specialistát, milyen fizió szakembereket viszel oda a klubhoz. Tehát ezek mind-mind óriási szerepet játszanak, és itt egy nagyon egyszerű példát hoztam, egészen frisset, azért, hogy ezt szerintem igazolhatjuk. Itt kettő nagy, igazán nagy költésről látjuk, hogy hogyan történik. Az egyik az ugye az átigazolási díjak, a másik pedig a fizetéseknek az alakulása. A Paris Saint-Germain ugye szerződtette Donnarummát, Sergio Ramost és Wijnaldumot ingyen, mind a három játékost. Hárunkra a nettó fizetés, amit elköltenek egy év alatt, az 28 millió euró a következő években, amennyire lehet tudni. Hogyha ezt kiegészítjük a 60 millióért vett Hakimi fizetésével, és akkor az 35. És akkor ott van a világ legjobban kereső játékosai közül már Neymar és Mbappé a keretben, de ezért Marquinhos sem kap rossz pénzt.
Szerintem senki nem kap rossz pénzt a Balakeredre.
Így van. Hogyha ezt nézzük, akkor nyilván a Paris Saint-Germain rettenetesen sok pénzt költ úgy, hogy még a francia bajnoki cím és a bajnokok ligája győzelem sem jött össze ebben a szezonban, de itt a kérdés is arra vonatkozott, hogy ez hosszú távú befektetésként hogyan jöhet ki. A Chelsea jelen pillanatban, ugye itt a Deloitte Money League-nek a számait néztem, jelen pillanatban a 8. legnagyobb bevételű csapata a világon, és ha azt nézzük, hogy ezt a bajnokok ligája győzelmet, és itt ugye majd mindjárt ezt egy kicsit helyre kell tenni, hogy van egy bevételi oldal, meg az nem feltétlenül ugyanaz, mint a büdzsé, bár ugye a Financial Fair Play szabályzata azt mondja, hogy ez a veszteség, amit ráköltesz a klubra, ez nem lehet 30 milliónál nagyobb, 3 éves periódusra vetítve. Most csak úgy fölírtam, hogy 72 milliós veszteséget halmozott fel a Paris Saint-Germain az elmúlt 2 szezonban. Tehát, hogy ez ennek ennyire van jelentősége. No de, ha azt nézzük, hogy ez a Chelsea-nél például bajnokok ligája győzelmet eredményezett, akkor sok az az ár, vagy nagy az az ár, amit kifizettek? Vagy egyébként jól gazdálkodik a csapat, mert nagyon nagy bevételei vannak?
Hát ettől függ, hogy mik a célok. Tehát most lehetne számolgatni, meg lehetne konkrét számokat keresni arról, hogy tényleg mi volt az éves jelentésben, hogy mennyit sikerült leírniuk, mennyi volt a fizetések közül, de én pont ezért nem is látom értelmét annak, hogy keressünk egy ilyen csapatot, mert nyilván az meg a másik, hogy rengeteg olyan csapat van, amelyik nevelő csapat, és aztán túladja, vagy továbbadja a játékosokat, és ezáltal termel pénzt, de lehet, hogy tök más a célja. Tehát nem az, hogy ők legyenek a világ legjobbjai, mert reálisan látják azt, hogy erre nincs esély.
Szerintem van erre egyébként egy nagyon jó válasz. Tehát, hogyha a legmagasabb szinten nézelődünk, hogy melyik az a csapat, amelyik a legjobban sáfárkodik ezekkel, az a Bayern München. Tehát az nem kérdés. Ugye itt pont itt ezen a Money League-en csak a Barcelona és a Real Madrid büszkélkedhet nagyobb éves bevétellel, már a Manchester United-et is megelőzve, mint a Bayern München. Ők nagyon sokáig nem is akartak belemenni feltétlenül ebbe az átigazolási versenybe. Nyilván van annyi bevételük alanyi jogon, hogy ezt megtehetik. És mindezt fenntartható gazdálkodással nagyon kevés tőkeapporttal elérve, tehát hogy nem az volt, hogy jött egy külföldi tulajdonos, hogy a német szabályok alapján ez meg sem történhet, és beletolt egy csomó pénzt, és akkor abból elkezdhettek igazolgatni, hanem végig fenntartható módon sikerült ezt a helyzetet kialakítani, ami szerintem egy szenzációs csapat. De ott van például a Lipcse, amelyik ugyancsak ugye most már azért hozza nemzetközi eredményeket is. A német bajnokságban is most már azért úgy tekinthetünk rájuk, mint második, harmadik erőre, és valószínűleg így is lesz ez húzamosabb ideig. Miközben arról beszélünk, hogy ott ugye megvan az a politika, hogy játékos igazolási politika, hogy nem igazolnak 25 évnél talán idősebb játékos, most lehet, hogy magas számot is mondtam, nem?
Nem, szerintem 25.
25 évnél idősebbet, bizonyos szint fölött nem költenek, miközben azért van elég komoly bevételük játékos eladásokból, és ennek a bevételnek köszönhetően azért ők is most már ott vannak, például a 230 milliós költségvetésről olvastam a Lipcse esetében, ami, hogyha most a Dortmunddal hasonlítjuk össze, az már ott van a közelében, 365
Viszont a Lipcsénél is ott van, hogy hogyan kerültek oda, tehát milyen segítséggel, mert itt is volt egy olyan kiadás a...
Igen, valami szárnyakat
ad. Toro Rosso részéről, igen, ami ugye most ezt odaírjuk, vagy ne írjuk oda, vagy az alapból volt nekik az a pénz, vagy alapból volt az a háttér, amiből ezt fölépítették.
Igen, én azt akartam egyébként ezzel kapcsolatban csak elmondani, ami szerintem nagyon-nagyon lényeges, hogy azért nem fedhető meg egy klub, egy ország, egy bajnokság, mert akár a bevételeihez, akár a lehetőségeikhez mérten mondjuk jobban igazol, mint a másik, és rengeteg példa van arra, hogyha már itt Guardiola Manchester City-ét említettük, hogy majdnem végtelen lehetőségekből gazdálkodva nem feltétlenül jön ki az a siker, ami egyébként bele lenne kódolva a játékosokba. Itt azért most már a harmadik Premier League győzelem az azért azt mutatja és azt feltételezi, hogy ez azért egy sikeres projekt, még annak ellenére is, hogy idén a Bajnokok Ligája döntő az nem jött össze.
De ez a legmagasabb szinten már annyira ki tud lengeni szerintem, hogy nem is feltétlenül érdemes. Tehát az nagyon kevésen múlik, hogy a BL döntőbet most megnyeri valaki, vagy idézőben csak bejutott oda, és akkor innentől kezdve pedig lehet azt mondani, hogy na, az megérte a pénzt, mert ők megnyerték a BL-t, miközben a második is tényleg, nem tudom, 11-esekkel kapott ki, és akkor...
Igen, itt ugye azért egy nagyon fontos dolgot szerintem meg kell említeni. Tévészerződések azok, amik alapvetően jelen pillanatban meghatározzák a futballt. Nem véletlen, hogy ebben a 30-as listában, amin a leggazdagabb és a legnagyobb bevételt elérő klubokat rangsorolják. Most már 11 angol van, 5 olasz, 4 spanyol és német, 2 francia és portugál, és 1-1 holland, illetve orosz.
Ez hányas tabellán?
30. Tehát itt ugye gyakorlatilag arról beszélünk, hogy 8 ország csapatai alkotják ezt a 30-as listát, és hát csak az első 10-ben 5 angol van.
És ez valószínűleg a közeljövőben nem is változik.
Hát igen, miután ugye még az olló az egyre inkább nyílni látszik, amit az angol bajnokság javára látható, ezért igen.
Megint csak egy nagy ugrással Magyarországra tévedünk. Kovács Dávid jó hosszan fogalmazta meg ezt a kérdést. Megpróbálom röviden. Évtizedes távlatban jellemzi a magyar futball közeget, hogy a foci intellektuális igénnyel közel, vagy a focit intellektuális igénnyel közelítő bloggerek, podcastok távol maradnak a hazai csapatok, bajnokságok történéseitől, és szinte kizárólag a nemzetközi futballal foglalkoznak. Mi a feltétele annak, hogy a Jonathan Wilson által is emlegetett kávéházi kultúra nyomdokain létrejöjjön egy olyan közeg, amely a futballal kapcsolatos közbeszéd formálásával képes javítani azon, ahogy a magyar fociról ma itthon beszélünk, gondolkodunk?
Hát szerintem egyébként ez egy nagyon-nagyon jó felvetés, nagyon jó kérdés. Épp ezért talán válasz sincs rá igazából.
De lerövidítem, miért nem foglalkozunk a magyar focival a teljes terjedelemben, az NB1-en?
Hát erre szerintem nagyon egyszerű a válasz, mert nem ez a munkánk, mármint hogy nem ezzel dolgozunk. Hogyha NB1-et közvetítenénk mind a ketten, és hétről hétre találkoznánk az ottani szereplőkkel, meg a történések azok sokkal inkább a szemünk előtt lennének, akkor lehetne ez a fő témája akár a teljes terjedelemnek is. Hozzátéve azt, hogy én nem dolgoztam a magyar fociban, itt azt leszám, hogy azokat az éveket leszámítva, amikor még a Vestel Press meg a Mobil Press tudósítójaként jártam ki meccsekre, egyébként nagyon szerettem azt az időszakot, de utána úgy sodort mindig az élet, hogy nem nagyon voltam a közelében. Lenne erre igény, én azt gondolom, még úgy is, hogy azok, akik foglalkoztak vele, és sok ilyen ismerősöm, sőt, talán mondhatom, hogy barátom is van, aki ezt megtette, azért mindig arról mesélt, hogy amikor magyar focit közvetített, magyar focival foglalkozott, akkor nem aludt annyira jól, mert folyamatosan kapta nem csak a szurkolóktól, hanem akár klubvezetőktől, netán játékosoktól is olyan szinten a nyomást, majdnem másképp fogalmaztam, hogy az nem tette őt igazán boldoggá. Ettől függetlenül sok olyan például írott sajtos kolléga van, aki ezt tudom, hogy imádja, szereti, nagyon régóta csinálja, jól is csinálja, de ebben egyébként sajnos elmaradt az a generációváltás, én azt érzem, itt a magyar sport újságírásban. Te is fölteheted magadnak a kérdést, hogy miért nem a magyar focival kezdtél el foglalkozni.
Ezt én nagyon könnyen meg tudom magyarázni. A 2000 akárhányas években, 2000-től kezdve, hogyha nem olyan családba születik az ember, ahol kultúra az, hogy mi kijárunk meccsre, vagy tradicionálisan valakinek a szurkolói vagyunk, vagy a helyi csapat nem olyan erős, akkor hogyha bekapcsolom a tévét, akkor én a jobb, szebb, látványosabb focira voltam kíváncsi. nem volt kötődésem egyik magyar klubhoz sem, és jobban érdekelt a jobb foci, amit máshol láttam külföldön. Tehát, hogyha ahhoz van kötődésem, akkor onnantól afelé kezdek el húzni.
Teljesen jogos. Valószínűleg egyébként sokaknál ez lenne a válasz, nem? Hogyha megkérdezik.
Igen, abszolút. Nem tudom, hogy lesz-e olyan a közeli jövőben. Az a baj, nagyon kicsit ilyen fellengzősen hangzik ez, hogy futball gondolkodók, tehát hogy akkor kinevezi magát futball gondolkodónak, meg milyen IQ-val, milyen végzettséggel kell ahhoz rendelkezni, hogy valaki futball gondolkodó lehessen. Én gyanítom, hogy aki jobb focit szeretne látni, az inkább a külföldi focit nézi, amiről egyébként több adat is elérhető, több forrás van hozzá. Tehát ezért nehéz a magyar focival, azon túl, hogy az érintettség miatt ez gyakorlatilag veszélynek is van kitéve az, aki ezzel kezd el foglalkozni, mert ömlik rá mindenfelől a kritika. Talán mondhatjuk, hogy könnyebb is foglalkozni a külföldi focival, de mondom, hogyha az a jobb, és az itthonival meg nem tudsz változást elérni azzal, hogy te gondolkodsz róla, vagy bármit mondasz, bármi kritikát fogalmazol meg, akkor pedig úgy tűnik, hogy nincsen értelme. Mert abból csak rosszul jöhetsz ki, hogyha ez erre pazarolod gyakorlatilag az idődet.
Hát meg ez nem csak a fociban van, szerintem itt azért a vitakultúra hiánya is alapvetően meghatározó. Le kéne számolni szerintem egész egyszerűen azzal a gondolkodásmóddal, hogy teljesen mindegy, hogy milyen megközelítésből, hogyha valaki volt futballistaként, futballista edzőként, azt gondolja, hogy az, aki nem volt, vagy akinek nincsen NB1-es múltja, vagy válogatott nem volt minimum, akkor annak semmi köze nincs ehhez a dologhoz. És ugyanígy egyébként a másik oldalról is, tehát, hogy az, aki egyébként mindent elolvas, mindent tud a fociról, netán szerez olyan már taktikai, meg egyéb műveltséget is, és fel tudja mondani idézetekkel Jonathan Wilson Futballforradalmak című könyvét, annak attól még ugyanúgy érdemes meghallgatni a másik oldalt is.
Pörög az óra. Most már talán csak rövidebben válaszolunk a következő kérdésekre. Rizé Balázs kérdése arra vonatkozott, hogy vajon mi lehet Szalai Ádám és a válogatott középcsatár posztjának a jövője?
Erre nem tudom a választ.
Itt a magyar foci.
Hát már látszik is, hogy kapásból bajban vagyok. Nem látom Szalai Ádám utódját, pedig nagyon jó lenne egy hasonló karakterűt találni, és itt nem csak a játékban gondolom, hanem az ő vezér egyéniségét és az egyéb olyan karakterjegyeit kiemelve, amik kellettek, borzasztóan kellettek ennek a Rossi-féle válogatottnak is, meg aztán korábban ugye a Stork-féle válogatottnak, meg a Dárdai-féle válogatottnak is ahhoz, hogy ezeket a sikereket elérje, amiket az elmúlt években tapasztalhattunk.
Sallaival nem működne a válogatott? Csak Sallaival?
Szerintem egyelőre nem. Reméljük, hogy eljön az a pillanat, amikor igen, de hát ő azért a posztjából és talán a személyiségéből adódóan is egy kicsit más típusú.
Az a baj, hogy erre én sem tudok határozott választ adni. Nyilván, hogyha Szalai Ádám már nem lesz válogatott, akkor valami kényszerű megoldásnak jönnie kell, és én egyelőre csak ezt a Sallai féle megoldást látom, hogy nem klasszikus középcsatára játszunk, csak ugye azért a magyar válogatott erejéből adódóan mindenképpen kell egy olyan robosztus ember, aki meg tudja tartani a labdát, aki el tud foglalni néhány védőt. Ugye ez az utóbbi években abszolút az első számú feladata volt Szalai Ádámnak.
Jó, mondjuk és hozzáteszem, hogy az egész világfutballban azt láthatjuk, hogy nem túl gyakori az olyan klasszikus középcsatár a piacon, és itt tényleg ez nemzetközi focit is nézve, aki mondjuk igazán kiemelkedő tud lenni csapaton belül is. Tehát, hogy van, tudunk sorolni belőlük jó néhányat, de azért a legnagyobb ligákban sem találsz minden klubnál olyat, aki egyértelműen be tudja tölteni ezt a szerepet.
Meglátjuk, ezt is majd a jövő mutatja meg nekünk. Drávucz Róbert, ugye régi kedves hallgatónk, neki ez most már az állandó jelzője lesz. Az NB1-es a magyar topcsapatok kapcsolata a magyar fiatalokkal. Erről Szekeres Adriánt kérdeztük, hogyha minden igaz.
Így van, és meg is hallgathatjátok, hogy mit mondott. Végzett hozzá komoly kutatómunkát is.
Csak szigorúan azt veszük, mondjuk a magyar három top klub, akik helyezés szerint tavaly a bajnokságban a Ferencváros, a Puskás Akadémia, illetve a Videótól lett. És hogy megnézzük az első fordulóban a Ferencvárosban egy 2002-es születésű játékos végigjátszott egy mérkőzést Csontos Dominik személyében, ami azt is mondhatnánk, hogy jó, mert a bajnokcsapatról beszélünk, most már ennél a klubnál egy más koncepció van, biztos, hogy ők is szeretnének, és amint van lehetőségük, meg is adják a fiataloknak a lehetőséget, de az elmúlt években látjuk, hogy a Ferencváros amilyen utat választott, az egy nagyon jó és eredményes út. Nekik úgy van fölépítve, talán erről majd kicsit később, hogy vannak a klubok fölépítve. Ha megnézzük a Puskás Akadémiát, aki második lett, és aki egy akadémiai képzésre nagy hangsúlyt fektető egyesület, de az elmúlt időszakban olyan minőségi külföldi játékosokat tudtak igazolni, ami alapján ők ott lehetnek az NB1 elején. Itt talán ennél a klubnál van legjobban eltalálva a fiatalok, illetve a nem fiatalabb korosztályú játékosok aránya. Ezért is tud, azt gondolom, beépülni annyi, illetve a képzésüknek köszönhetően. És ha a Videótont vesszük, náluk az elmúlt időszakban több hazai játékossal, több fiatal játékossal is profi szerződést kötöttek, ülnek a kispadon, ha csak az első fordulót nézzük, 2000 vagy 2000 után született játékosok, tehát vannak, lehet ilyeneket találni. Kiugróan nagyon sok játékos nyilván nincs az NB1-ben, de lehet ilyet keresni. Talán még az érdemes végigbeszélni, hogy van a kluboknak a felépítése, ugye rengeteg NB1-es klubnak van úgynevezett NB3-as tartalék csapata, és ugye most a kooperáció által, illetve NB2-be adnak kölcsön játékosokat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó megoldás, és hogyha csak Árzé Wengernek a szavait veszem, amit tőle olvastam, hogy 12 évesen technikásnak kell lenni egy játékosnak, 14-10, ott ki kell derülni, hogy technikailag mennyire lesz képzett, utána már azon nem nagyon lehet csiszolni. 14-16 évesen hogy fizikálisan mennyire lesz alkalmas, 16-18 évesen tud együtt játszani a társaival, és 20 évesen mennyire mentális, mennyire készül el a játékos, hogy készül egy mérkőzésre, az élet nehézségével hogy küzd meg, hogyha már nem játszik, és szerintem itt csúszunk el a képzésnél, vagy ezekre a korosztályi játékosokra a figyelmet nem eléggé fordítják a klubok, az ott dolgozó edzők, és itt egy kicsit a már akadémiáról, ahol foglalkoztak a játékossal, és kikerül a felnőtt közegbe, a felnőtt profi futballba, ahol a játékos avval szembesül, hogy akár 10-15 kilóval nehezebb játékosok ellen kell küzdeniük, más párharcot kell megvívniuk, mint az adott korosztályában. Itt ugyanolyan gyors játékosok vannak, vagy akár gyorsabb játékosok vannak. Itt egy taktikai érettséget meg kell szerezni, és sokszor ezek a játékosok nem tudják ezt a szituációt jól kezelni. Hogyha ebben tudunk fejlődni, vagy itt mindenki a saját területén egy kicsit többet beletesz, akkor ezek az alapjáraton jól képzett futballista palánták, talán lehet ezt mondani, még megkapnák ezt a pluszt, akkor lehetne több fiatalról beszélni. És a másik olyan dolog, ami miatt ugye felhoztam azt, hogy mindenki azt szeretné, hogy a játékosnak egy sikeres időszaka legyen, itt azért amellett sem szabad elmenni, hogy ezek a játékosok fiatalon már talán a Magyarország legtehetségesebb játékosai külföldre igazolnak. Az adott pillanatban éppen a legtehetségesebb játékosok. Lehet, hogy aztán utána beérik a társak, de ugye jó pár játékos már külföldre igazol, és talán itt jön be a szülő szerepe, aki nem látja azt a kluboknál, vagy csak elvétve kevés olyan példa van, hogy egy magyar klubból is ki lehet utána külföldre igazolni. Tehát, hogyha talán ebből lenne több lehetőség, akkor nem feltétlenül szeretnének már nagyon fiatal korban kiigazolni külföldre a gyerekek, de ehhez mindenkinek a saját szakterületén egy jó pár százalékkal többet hozzá kell tennie, és akkor talán még minőségibb játékosokat tudnánk képezni.
No és akkor itt az utolsó néhány kérdéshez érkezve Pasterko József a fociban tapasztalható erővonalakról kérdezett. Hú, ez is egy komoly filozófiai felvetés, amit elég hosszan lehetne tárgyalni. Kezdetben szakmák, társadalmi rétegek, városnegyedek, majd politikai rezsimek, családi dinasztiák, ma milliárdos cégek, adott esetben országok uralják a futballt. Merre tovább?
Hát szerintem itt az elmúlt pár év kijelölte ezeket az irányokat, amerre tovább mehet ez a dolog. Nyilván arra láthatunk szerintem példákat egyre inkább, hogy ami például most az olasz mintát tudom mondani, ahol leginkább családok kezében voltak a labdarúgó klubok, az már egy viszonylag idejét múlt dolog, és ott, ahol családok kezében van, mint például a Juventus, ahogy a legmagasabb szintről beszéljek, ott is azért kell, hogy ott álljon mögötte egy olyan cég, mint az Exor, ami szintén egy családi szállal köthető a klubhoz. Viszont anélkül már nem megy, hogy egy ilyen tőkeerős befektető belépjen a képbe. A futball továbbra is elsősorban én azt hiszem, hogy nem is gazdasági játékszer, hanem a befolyásszerzésnek egy nagyon komoly eszköze. Hogyha a futballklubod van, és mondjuk világszinten is jelentős futballklubod, azzal olyan befolyást szerzel, amilyen nagyon nehezen szerezhető meg akárhonnan, politikai, gazdasági vagy bármilyen életben. Nem véletlen az, hogy ahogyan itt ez a kérdésben is elhangzott, országok a világ legtőkeerősebb csoportjai ebben lehetőséget és rációt látnak, hogy beszálljanak, de hát ugye Roman Abramovics példája óta látjuk és tudjuk, hogy ha a világ leggazdagabb embere vagy, akkor még egy lépcsőfokot mindig léphetsz följebb, futballklub tulajdonos leszel.
És pont ezért nem gondolom, hogy komoly változás lenne. Az a kérdés, hogy hány ilyen tulajdonost bír el a piac? Tehát hány irtózatosan gazdag akár országnak a vezetője, vagy csak simán üzletember szállhat még bele úgy a fociba, hogy elférjenek még egymás mellett, de azért ne felejtsük el, hogy bármikor jöhetnek olyan társadalmi, politikai változások, amik átírják ezt az egészet. Illetve a lufi az folyamatosan fújódik tovább, tehát egyre több pénz is van benne.
Igen, de ez azért nem lufi, szerintem, mert ezt nagyon nehéz kidurantani. Tehát, hogy itt azért inkább az a kérdés szerintem, hogy valaki lát rációt abban, hogy ugye egyre több a pénz, ahogy szivárog le alsóbb szintekre, egyre több a pénz, egyre több a befolyás is ennek köszönhetően, akár regionális bajnokságokban. Tehát itt ugye arról beszéltünk, hogy a bajnokok ligája a nagy pénz, azt kell valahogy megcsípni, de azért azt láthatjuk, hogy egy Newcastle-nél is kopogtatnak olyan befektetők, akik szeretnének ebbe a játékba beszállni. Elérkezünk-e oda, hogy Spanyolországban, Németországban ugye egyelőre biztos, hogy nem, itt a szabályozás miatt, Olaszországban akár egy alsóházi klubot is érdemes lesz megvenni egy nagyon komoly külföldi befektetőcsoportnak, kizárólag azzal a célra, hogy az ottani versenyre úgy felkészítse a csapatot, hogy ott mondjuk szem előtt legyen.
Spanyolországban nehezen tudom elképzelni.
Hát igen, ez szerintem a mindkettőnk által nagyon szeretett kerékpársportban egy nagyon jó példa, hogy mivel lehet mondjuk figyelmet generálni, megfuttatni a világ előtt is egy teljesen más közegben a cégednek a nevét, a csempédnek a márkáját.
Pont ezt most zárójelben az Ineosnál néztem, hogyha elindultak volna nemzetként az olimpián, akkor top 20-ban lennének. Egy dolgot látok, amit korlátozhatja, vagy megakadályozhatja az egészet, hogyha a Bosman szabályhoz hasonlóan jönne valami korlátozás, ami azt mondja, hogy akkor a terjeszkedést azt eddig és ne tovább, mert valakinek az az érdeke, hogy
ne kapjon pénzt. Már...
Vagy mást megakadályozzon, hogy még nagyobb hatalma legyen, befolyása.
Ez történt a Premier League-ben, ugye a szaudi szerepvállalás kapcsán, mondjuk azt mondja, hogy okay.
Ott se feltétlenül a pénzről volt szó, hanem sokkal inkább az érdekekről.
Érdekekről, még akár mondhatjuk azt is, hogy morális szempontok is figyelembe vételre kerültek. Hát soha nem fogjuk megtudni, hogy a valós okok úgy igazából mik voltak.
Igen, gyanús, hogy nem a morális kérdések fogják megállítani ezt a növekedést. Vélemény az új gazda klubokról Csak gyorsan, City, Paris Saint-Germain, Chelsea, és merre halad a Paris Saint-Germain projekt?
Én többször elmondtam, hogy ezek az új gazda klubok, ezek azért...
Abból Lőrinc Szilárd kérdezte, bocsánat.
Igen, abból a szempontból nehezen értelmezhetőek, hogy igen, valóban itt a 2000-es évek közepétől a Chelsea-t vehetjük ide, aztán később a Manchester City-t és a Paris Saint-Germain-t. De alapvetően, hogyha most ezt a pillanatnyi állást megnézzük, a 90-es évek elején, akkor ide a Milánt kell mondani. Tehát, hogy minden, nem minden, de a legtöbb klub, amelyik meghatározó tényező lett a világ futballban, volt olyan időszak, amikor új gazdag volt, lehet, hogy ez a 70-es, 80-as évekre, vagy aztán akár a későbbiekre esett. Most jelen pillanatban a Financial Fair Play valamilyen szinten megpróbálja konzerválni ezeket a viszonyokat. Hogy milyen sikerrel, azt azért láthatjuk, hogy nem mindig tökéletes e tekintetben a törekvésnek a sikeressége. Viszont azt most ennek ellenére nehezen tudom elképzelni, hogy a közeljövőben újabb ilyeneket láthatunk. A Manchester City és a Paris Saint-Germain már konszolidálódott, tehát ők már egy olyan szinten vannak, itt ugye akár a bevételi számokat is figyelembe véve, amiről már nagyon nehéz leesni. Itt a PSG kapcsán a kérdés csak az, hogy a katari világbajnokság után is ilyen nagy lesz az államnak a hajlandósága arra, hogy egy futballklubot támogasson.
Azért szerintem pont a Newcastle esete jelzi, hogy vannak jelentkezők, akik még szívesen beszállnának ide a bizniszbe.
Már csak hogyan tudnák megcsinálni a jelen, mert ahhoz már azért nagyon-nagyon sok ügyeskedés kell. Lehet, hogy megvan a módja, de én nem látom azt, hogy olyan gyorsan föl lehet. A kínai tulajdonosoknál az Internél volt szerintem egyébként egy nagyon jó példa, meg egy látványos ilyenfajta növekedés a klubon belül, csak az a nagyon nagy különbség, hogy ott már egy gigaklubot vettek át. Nagy adósságokkal, meg komoly anyagi gondokkal, de ott is azért egy ilyen 6-7 éves konszolidációról beszélünk, azt hiszem, lehet, hogy kicsit sokat mondtam, de minimum 4-5-ről, ahhoz, hogy egyáltalán arra a szintre eljuttassák, hogy oké, olasz bajnok, és akkor innen még azért 2-3 lépcső az, hogy vissza a nemzetközi szintre.
Hát mint azt a Manchester City-nél is láttuk, ugye az nem
vagy a Paris Saint-Germain-nél.
Igen. Így van. Akkor a Paris Saint-Germain-ről majd a katari VB után még részletesebben, a kérdésekről pedig legközelebb reméljük szintén részletesen, mert hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor csinálunk még ilyet, akár élőben is. A mostani az ennyi volt. Még Nagy Dániel kérdése volt, ami kiszúr, vagy a szemünket szúrt, hogy nagyon érdekelne egy játékos transfer lebonyolítása. Ugye egy hónapja írtuk ki ezt a posztot, azóta érkezett rengeteg kérdés, és azóta beszélgettünk Eszterházi Mátyással, aki ezt konkrétan megválaszolta.
Igen, egy órás választ kaphatsz, hogyha megnézed, hogy meghallgatod azt a műsort.
A legutóbbi adásunkat. Innentől kezdve, tehát rákanyarodunk a szezonra, úgyhogy az új grafikával, az új helyszínnel végig fogjuk nyomni augusztustól májusig ezt a következő szezont. Pici változtatások még a műsorrendben lehetnek. Aki nem tette meg, iratkozzon föl YouTube-on, Spotify-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, mindenhol. A jövő héten jövünk tehát a beharangozókkal. Köszönjük, hogy ma meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.